Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Beke Károly a portfólió elemzője van a telefonnál. Jó reggelt, hogy indult a tőzsde?
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyelőre minimális elmozdulással kezdte a napot a budapesti értéktőzsde, a Bux Index gyakorlatilag stagnál, és a vezető papírok esetében sem látszik igazán nagy elmozdulás, kivéve a MOL-t, mely 3,3%-kal esett vissza annak köszönhetően, hogy az osztalék ma árazódik ki az árfolyamból, tehát mától osztalék nélkül forognak a részvények. Így 2416 forinton áll most az olajcég árfolyama. Az OTP minimális 0,1%-os gyengüléssel kezdte a napot, 16.375 forintba kerül. A Richter 0,3%-kal 8720 forintra gyengült, míg a Magyar Telekom egyelőre 423 forint 50 filléren stagnál.
Mi a forint iránya?
A forint minimál erősödött az elmúlt percekben, azt követően, hogy a KSH várakozásoknál alacsonyabb júliusi inflációs rátát tett közé, 4,6% volt az infláció, miközben a szakértők inkább 4,9-4,8-4,9%-ra számítottak. Tehát a vártnál nagyobbat esett a júniusi 5,3%-ra az áremelkedési ütem, így a forint most 352 forint 75 fillérbe kerül az euróval szemben. A dollár 300 forint 50 fillérnél jár, az angol font pedig 416 forintba kerül most éppen.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A 29 országban vizsgálta az Ipsos, hogy kitől várja a lakosság a gazdaság újraindítását. A felmérés szerint a magyarok többsége a kormánytól és a nagyvállalatoktól várja a legtöbbet, míg több más európai nemzet köztük a lengyel, a román vagy a francia a globális átlagnál kevésbé várja el ugyanezt a kormányzattól, és felelősséget tulajdonít a fogyasztóknak és a civil szervezeteknek is. Razganyi Ádám kérdezte Kovács Balást, az Ipsos kommunikációs igazgatóját.
Az Ipsos által megkérdezettek, illetve konkrétan a magyarok is első helyen a kormányzatot, a helyi kormányt, azaz az államot jelölték megfelelősnek, és második helyen jellemzően a nagyvállalatokat, multinacionális vállalatokat. Magyarországon a sorrend nagyon hasonló a globálishoz, azzal az egy kivétellel, hogy a magyarok nem érzik az egyének felelősségét, és a választható opciók közül utolsóként, illetve a legkisebb arányban jelölték meg magát a fogyasztót vagy a vásárlót.
Az okára is keresett mérteket a felmérés?
Felmérés célja az volt, hogy magukat, a világ lakosait kérdezzük meg arról, hogy mi a véleményük a COVID utáni gazdasági helyreállítás folyamatáról, és szándékosan nem arra voltunk kíváncsiak, hogy mit mondanak a legnagyobb szereplők, vagy a kormányok, vagy a politika. A magyarok abszolút eltérő mintázatot mutatnak a világ átlagtól, és nagyon jól szétválasztották a felelősségi köröket, és jelölték meg a nagyvállalatokat, kormányzatot felelősnek, és vették el a felelősséget, vagy a terheket a civil szervezetek, az egyének, vagy a kisvállalkozásoktól. Mind a hat válasz opcióhoz külön globális sorrend készült, és Magyarország vagy a top 3-ban, vagy az alsó 3 helyen helyezkedik el a válaszokat tekintve.
Annak kérdését, hogy látják a nemzetek, hogy mikorra tud helyreállni majd a gazdasága világjárványt megelőző szintre körülbelül?
Rögtön egy érdekességre térnék ki. A világ átlag azt mutatja, hogy 7%-a gondolja úgy a lakosságnak, hogy már helyreállt a gazdaság. Magyarország ennél jóval pesszimistebb, 3% említette ezt, és az ellenpólus Kína, illetve Szaúd-Arábia jelenti, az előbbi esetében 56% úgy gondolja, hogy már helyreállt a gazdaság. Magyarország tehát ebben a tekintetben is a pesszimistább országok közt szerepel. De hogyha azt nézzük, hogy várhatóan egy év múlva helyreáll-e az ország gazdasága, akkor is csak 19% nyilatkozott pozitívan Magyarországon, míg a világ átlag 26%.
Mik lehetnek annak jelei, hogy már helyreállt a gazdaság és a régi szinten teljesít? Miben látják ezeket a jeleket, előjeleket a megkérdezettek?
A világ lakossága körében nagy egyetértés van e kérdésben. Mindenki első helyen, vagy a második helyen azt jelölte meg, hogy akkor lesz rendben újra a világ gazdasága, hogyha saját mikrokörnyezetünkben minden ismerősünk, hozzátartozunk, visszakapja korábbi állását, vagy kap egy újabb állást a munkaerőpiacon, illetve hogyha új üzletek nyílnak a környezetünkben. Ezek olyan indikátorok a lakosság számára, amik azt jelzik, hogy egészségesen működik a gazdaság.
Mikorra valósulhat meg, tehát van-e időpontja ennek a helyreállításnak?
A lakosság jóslata szerint ez legkorábban 2-3 év múlva történhet meg legnagyobb valószínűséggel. A megkérdezettek 3/4-e nyilatkozott úgy, hogy legalább 2 év kell még, míg a Covid után helyreáll a rend.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Július 1-től új áfa szabályok léptek hatályba minden külföldről, akár az Európai Unión belülről, vagy kívülről online vásárolt termékre. Hívta fel a figyelmet a Tudatos Vásárlók Egyesülete, Virányi Zsolt összefoglalója.
Elsősorban az Európai Unión belül választunk terméket, mondta el az Inforádiónak Haraszti Anikó, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa.
Megszűnnek a nagyon olcsó rendelések, 22 eurónál kisebb értékű termékekre, akár az Európai Unión belülről, vagy kívülről érkezik, meg kell fizetnünk az áfát, ami a döntő többségében ugye plusz 27%-ot jelent. Továbbra is fennáll az, hogy 150 euró érték alatti terméknél nem kell megfizetni a vámot, ám az áfa fizetéssel azt vonjuk magunk után, hogy mindenképpen meg kell jelentenünk a NAV-hoz, a Magyar Állami Adóhatósághoz, hogy ilyen áru érkezik számunkra.
Az áremelkedés mellett több idő elmegy az adminisztrációra, emelte ki a munkatárs.
Ma Magyarországon a Magyar Posta például átveszi tőlünk ezt a vámkezelési eljárást, ennek azonban külön díja van, úgyhogy ezzel is drágulhat magának a terméknek a vásárlása. Azonban magunk is végezhetjük ezt a vámkezelést az elvám.nav.gov.hu oldalon, az ügyfélkapunkon keresztül bejelenthetjük ezeket az adatokat, dokumentációt, viszonylag egyszerű, csak akkor fogjuk megkapni a terméket, hogyha a szolgáltató kereskedő értesül róla, hogy mi befizettük az áfát, és akkor kerül kiszállításra a mi címünkre.
Haraszti Anikó leszögezte, nincs szó kettős adózásról.
Hogyha a rendelő országban felszámítják nekünk az áfát, akkor Magyarországon már nem kell áfát fizetnünk. A főszabály szerint az Európai Unióban át lehet hárítani az áfát, tehát nem a német alacsonyabb kulcsot fizetjük fel az esetben, hanem itthon a magasabbat, de ezt a számlán fogjuk mindig látni, tehát ezért érdemes megőrizni az eredeti dokumentumokat minden esetben.
Nagyon óvatosnak kell lenni, amikor külföldről online rendelünk meg egy árucikket, figyelmeztetett Haraszti Anikó.
Olyan szolgáltatót választunk, aki az Európai Unión belülről szállít, hiszen itt könnyebben tudjuk érvényesíteni a fogyasztói jogainkat, és kötelező a 14 napos elállás. Emellett mindenképpen javasoljuk azt, hogy ellenőrizzék, hogy ki a adott szolgáltató. Egy impresszumban, egy általános szerződési feltételekben ezeket fel kell tüntetni, olyan weboldalon vásároljanak, ahol van ügyfélszolgálat, telefonszám, e-mail cím.
Csaló webáruház esetén szóljunk a fogyasztóvédelmi hatóságoknak, és mindig először írásban, e-mailben reklamáljunk a cégnél, hogy nem kaptuk meg a terméket. Pénzünknek ilyenkor leggyakrabban bottal üthetjük már a nyomát. Fejezte be Haraszti Anikó, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról még, hogy miért tartják nagyon fontosnak a méhek és más beporzók védelmét az egész világon. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az agrárminiszter azt mondta a nemzetközi mézvásár és méhész találkozón, hogy át kell strukturálni a méhészek bevételét a jövőben, mert a mezőgazdaság kulcsa kerül veszélybe, hogyha a méhészet nem nyújt megélhetést. Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke van a telefonnál. Jó reggelt kívánok! Jó az irány, amiről a miniszter beszél?
Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit, így van. Sajnos, azt kell mondanom, sajnos jó az irány, hiszen mi méhészek Európa szerte évtizedek óta abból élünk meg, amit termeltünk. Ez a méz, virágpor, propolisz, méhpempő, és elérkezett az az idő, amikor egyre többen látják, hogy sajnos ebből a méhészek nem élnek meg. A főállású méhészek száma határozottan csökken az Európai Unióban, így Magyarországon is. Minden Európai Uniós méhész előre menekül, azaz egyre több méhcsaládot tart, de ez sem megoldás, hiszen van egy időkorlát, amíg a méhész egy méhcsaládot le tud kezelni, tehát nem tudunk a végtelenségig fejleszteni. Tehát egyértelmű, hogyha az Európa Európai Unió azt szeretné, hogy sikeres mezőgazdasága legyen továbbra is, ehhez nélkülözhetetlenek a beporzó rovarok, és ami ezt a gondolkodást elősegítette, és megint hozzáteszem a sajnos, biztos minden rádióhallgató érti, hogy miért mondom mindig, hogy sajnos, természetes beporzók száma csökken, és ezért fokozódik, terelődik a figyelem a mézelő méhekre, a méhészekre, hiszen hogyha a természet nem károsodna olyan szinten, olyan gyorsan, mint ahogy ezt sajnos tapasztaljuk, akkor a természetes beporzóknak is óriási szerepük van, lenne a mezőgazdasági növények és egyéb növények beporzásában, de mivel egy német tanulmány legutóbb igazolta, az elmúlt 30 évben 60%-kal kevesebb a természetes beporzók száma, így egyre nagyobb figyelem hárul ránk méhészekre.
Ugye a méz termelés az kilogramban mérhető. A beporzás, amit a jövőben figyelembe kívánnak venni a jövedelem számításánál, az az egyedszámmal arányos?
Nagyon nehezen mérhető a beporzás. Egyes kutatók azt mondják, hogy a megtermelt méhészeti termékek értékének 60-szorosa a beporzási érték. Ezt egyesek cáfolják, azt mondják, hogy egyszerű kiszámolni, hiszen tudjuk, hogy melyek azok az élelmiszerek, melyek előállításához méhek szükségesek, azoknak van egy világpiaci ára, és valójában akkora hasznot hoznak a méhek, tehát nagyon nehezen számszerűsíthető. Egy tény viszont, hogy a agrárminiszterünk dr. Nagy István többek közt azért említette ezt, mert a közös agrárpolitika, amely 2023. január 1-től indul egy új időszaka, eddig nem volt benne a méhészet. A méhészeti ágazat közvetlen támogatás soha nem kapott az Európai Uniótól, közvetett, némi pici közvetett támogatást kaptunk. Most viszont bekerül a közös agrárpolitikába, ez rendkívül örvendetes, és nyilván megnyílnak lehetőségek, többek között a KAP intézkedések, ugye magában foglalják a jövedelem támogatást is, melynek nagyon fontos része az, hogy a termelők, a mezőgazdasági termelők jövedelmét stabilizálják, arra hivatkozva, hogy a termelők olyan szolgáltatásokat nyújtanak többek között, melyekért a piac általában nem fizet. És ebbe pontosan beleillik a megporzás, hiszen Európában senki nem fizet a méhészeknek azért, hogy a gyümölcsfákon legyen gyümölcs, hogy a repce, a napraforgó, az olajeletek, és a végtelenség lehetne sorolni, és nem beszélve a természetről, hiszen maga a természetben is élő növények kétharmada igényli a megporzást, akkor lesz termésük, ha a méhek elvégzik a megporzást, és nyilván a növényevő állatok akkor tudnak táplálkozni, hogyha termés lesz a növényen, a növényevőket pedig megeszik a ragadozók. Tehát egy végtelen láncnak a kiinduló alappontja és nélkülözhetetlen elem a méhes megporzás. A közös nagy agrárpolitikában csak most kerül be ez a tenyészállat, nagyon fontos, hogy odafigyeljünk rá.
Ki lehet építeni itt Magyarországon is a beporzásnak a piacát, mert a világnak vannak olyan pontjai, ahol annyira nincs már mézelő méh, hogy kis ecsettel másznak föl az emberek a fákra, és úgy poroznak.
Pontosan ezt szerettem volna mondani, hogy akkor tudunk piacot kiépíteni, és mi nem szeretnénk ilyen piacot, amikor már nincsenek méhek. Tehát amiről ön beszél, az Kína egyik tartománya, Kína legnagyobb körtetermesztő vidéke, ahol 30 éve kihaltak a vegyszerezéstől a méhek, ott a gazdák kénytelenek kézzel leszedni a virágport, lerázzák, összegyűjtik ezt a virágport, ecsettel felviszik, de példának említhetjük az Egyesült Államokat is, az elmúlt 30 évben rendkívül érdekes folyamat zajlott le, csak nagyon röviden, 14 millió méhcsaládról 4 millió méhcsaládra csökkent a rendkívül olcsó, főleg Ázsiából származó mézimport miatt a méhcsaládok száma. Méhészek százezrei hagyták abba a méhészkedést, míg nem rájöttek arra, hogy olcsó mézet lehet importálni, de beporzást nem. Ezért elkezdték megvédeni mindenféle szabályozókkal a méhészeket, de odáig süllyedt a helyzet, hogy ma $250 fizet például a mandula termesztő a méhésznek egyetlen méhcsaládja után. Nem véletlen ilyen drága például a mandula, hiszen ahol fizetik ezt, Kalifornia azon részein állítja elő a világ mandula termesztések 80%-át.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
5,8%-kal nőtt az új és a használt lakások eladási ára az év első negyedévében az előző negyedévhez képest. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal kiadványából. A részletekről Baumontuka Nikoletta kérdezte Székely Gábornét, a KSH lakásstatisztikai osztályának vezetőjét.
A 2021 első negyedéve azért is volt nagyon érdekes a lakáspiaci folyamatok szempontjából, mert ugye egy olyan év után vagyunk, ahol az egymást követő járványhullámok többször is kisebb-nagyobb visszaesést okoztak a piacon. Ilyen szempontból nagyon érdekes volt a 2021 első negyedévi eredmény, ami azt mutatta, hogy mind a tranzakciók számában, mind pedig az árak alakulásában egy egyértelmű emelkedés, egy egyértelmű kibontakozás volt megfigyelhető.
Hogyan alakultak a lakáseladások és a lakásárak a fővárosban és vidéken? Van egyáltalán különbség?
Igen, sok tekintetben megfigyelhető különbségek. Még a tavalyi járványhullámok idején azt láttuk, hogy a nagyobb városok piaca élénkebben és érzékenyebben reagált a járványhelyzetekre, illetve az egymás követő járványhullámokkal járó korlátozásokra. Úgy most azt figyelhettük meg, hogy a korrekció is erőteljesebb a nagyobb városokban, így 2021 első negyedévében Budapesten több mint másfélszeresével nőtt a piaci forgalom a használt lakások terén az előző vagyonos időszakához képest, és az árak alakulásában is egy egyértelmű élénkülést látunk. Összességében országszerte a használt lakások ára 5,8%-kal ledrágább, mint az előző év negyedik negyedévében, tehát mint egy negyedével korábban. Ugyanez az áremelkedés megfigyelhető az új lakások piacán is egyébként, tehát ilyen értelemben párhuzamosan mozdult meg a két részpiac. Ami pedig a tranzakciószámok alakulását illeti, ott azt láthattuk, hogy vidéken egy kicsit enyhébb ez az élénkülés, de mindenütt egyértelműen kimutatható az, hogy növekedett az eladott lakásoknak a száma.
Említette már, hogy ugye speciális 2021 első negyedéve, de ha mégis ha a korábbi évekhez viszonyítjuk, akkor milyennek mondható ez a negyedév, illetve milyen tendenciákat látnak benne?
Mindenképpen kiemelendő az, hogy ez az 5%-ot meghaladó mértékű negyedéves árnövekedés, ez nagyon magasnak számít, tehát ez mindenképpen egy fontos jellemzője ennek az időszaknak. Azt is látni kell ugyanakkor, hogy az így elért árszínvonal az adott esetben még akár el is maradhat a tavalyi év átlagára jellemző árszínvonaltól. Nagyjából azt lehet mondani, hogy Budapest az, ahol az átlagos lakásárak még egy kicsit el is maradnak a tavalyi éves átlagtól. A megyei székhelyeken általában 2021 első negyedévű növekedés az olyan mértékű volt, hogy már a 2020-as átlagot is meghaladta, még vidéken általában inkább elmarad. Leginkább egyébként az ország keleti felében a kis településeken figyelhető meg az, hogy a 2020-as árszinthez képest is további csökkenés következett be.
Lehet azt mondani ezek alapján, az adatok alapján, vagy ez egy merész állítás, hogy ugye a koronavírus járvány okozta megtorpanás, visszaesés, az akkor tulajdonképpen rendeződni látszik?
Ezek az adatok mindenképpen ebbe az irányba mutatnak. Ugye tudni kell, hogy még a 2021 első negyedévről nem látunk minden tranzakciót. Így vannak olyan területek, amelyek különösen érdekesek, és nyilván valamilyen fajta átrendeződés kimutatható az egymás közötti területek arányaiban is, vagy például az árarányokban is. Figyelemre méltó például a Balaton környéki áraknak az emelkedése, illetve az a fajta áremelkedés, amit a budapesti agglomerációban is észrevehettünk. Összességében azonban mindenképpen egy ilyen korrekció irányába mutatnak ezek az eredmények.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Van változás a tőzsdén, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Jelentős változás nincsen a tőzsdén, a Bux Index jelenleg 0,2%-os pluszban van, vagyis mérsékelt minimális emelkedést mutat tegnaphoz képest. A vezető papírok közül az OTP 0,5%-os gyengülést mutat, a Richter 0,1%-os pluszban van, a Magyar Telekom továbbra is stagnál, míg a MOL esetében az osztalék kiárazódása jelent egy 2,5%-os visszaesést, ahogy azt már a nyitást követően jeleztem.
Forint 352 körül még mindig?
Forint most 352 forint 65 fillérnél áll, ez minimális változást jelent tegnap estéhez képest. Egyelőre úgy tűnik, hogy a reggel megjelent vártnál alacsonyabb inflációs adat nincs érdemi hatással a forint árfolyamára. Minimális erősödést láttunk a KSH publikációját követően. A dollár 300 forint 50 fillérbe kerül, az angol font pedig 416 forint 30 fillérnél jár most.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.